www.nagygeneráció.hu.
A modern műemlékekről beszélgetünk Ferkai Andrással, és éppen azzal leptél meg engem 2-3 perccel ezelőtt, hogy Zuglóban egy valóban az 50-es években épített szociál lakóépület együttest védettnek nyilvánítattatok a zuglói önkormányzat, és az önkormányzat ezt elfogadta. Most, ha belegondolok abba, hogy mellette vannak 10 emeletes panelházak, amelyek árnyékában ezek az 50-es években épült házak valóban már szépnek is tűnnek. De miért kell egy egész ilyen lakóépület együttest védetté nyilvánítani? Kizárólag a kordokumentum kapcsán, hiszen nem mondhatjuk, hogy nagy és szép lakások vannak benne, hogy valamiért ennek
nem, ezt
meg
nem,
kell maradnia.
Ezt nem mondhatjuk, de hogy is mondjam, azért nem rossz építészek tervezték ezt. Tehát a Rákosi korszaknak a lakótelepei az egyfajta sztálinista városépítészet és építészet nyilvánvaló, amiről hát megoszlanak a vélemények, enyhén szólva. De hogy is mondjam, ha ma kimegy az ember egy ilyen lakótelepre, a megnőtt fákkal, parkokkal elvileg egy sokkal lakhatóbb környezet, mint mondjuk a panelos lakótelepek.
És ez jobb önmagában léptékű. Elég?
A lakások azok valóban néha nyomorultó kicsik, és ugye az 50-es évek közepén a legtöbb ilyen lakótelepi lakás az csillakás volt, tehát még fürdőszoba sem volt benne.
Mi az, hogy csillakás?
Csökkentett érték. Ja, ezt ilyen nagyon finoman csak jelezték, hogy
az építészek tudták. Tehát még fürdőszoba tudták, sem volt benne.
Igen, csak egy ülőkád a konyha sarkában. Szóval, hogy a lakások azok tényleg az akkori lehetőségekhez, meg politikához képest nagyon kicsik és elég rosszak, azt is lehet mondani, hogy alaprajzilag is, de az együttes városépítészeti szempontból nem rossz. A Pillangó utca és az Őrsvezértér közötti ilyen kacskaringós háztömb, az kifejezetten érdekes ebből a szempontból. Most ez a fajta védettség nem azt jelenti, hogy semmit nem lehet csinálni ott, tehát a helyi értékvédelem az amúgy is inkább csak a beépítésmódot, a városi összefüggéseket, esetleg a homlózatokat jelenti, tehát attól még nyugodtan lehet a belsőbe lakásokat átalakítani, összenyitni, korszerűsíteni, csak mondjuk külső szigetelés, meg ablakcserék, meg egyebek, azok nem igazán szerencsések már egy ilyen helyzetben.
Ide figyelj, 10 emeletes panel házakat, akár mondhatom az Őrsvezértér környékét, vagy Óbudát, azt is majd egyszer csak műemlékké fognak nyilvánítani?
Azt állíthatom, hogy azt senki nem akarja műemlékké nyilvánítani, az biztos.
Mert hogy az is egy kordokumentum. Hát ugyanakkor jó, rettenetesen hát elcsúfítja a várost.
Igen, tehát ha mondjuk ott tartanánk, hogy a lakótelepek rehabilitálása komolyan szóba kerül, nem csak hőszigetelési témaként, mert hogy mondjuk németeknél az egyesítés után voltak erre jó példák, hogy 50-es, 60-as évebeli lakótelepeknél nekiálltak korszerűsíteni, felújítani, otthonosabbá, jobbá tenni, alaprajzilag is nagyobbítani a lakásokat, elépíteni hatalmas teraszokat. Tehát, hogy vannak erre minták, csak ez sok pénz kell, meg akarat. Uh-huh. Tehát 50-es, 60-as évekbeli lakótelepeket nem kell feltétlenül egy rezervátumként kezelni, ott inkább a rehabilitálás lenne egy fontos dolog, de nem csak ilyen látszat módon, hogy hőszigetelési pályázat, mert az egy kozmetikázás csak. Uh-huh. Nyilván javít a költségeken, de hogy is mondjam, nem oldja meg alapvetően a problémákat. Tehát panelházból szerintem elég, ha fényképeken meg tervekben raktározok. Én nem ragaszkodnék hozzá, hogy azok mind megmaradjanak. Ráadásul nem is tudjuk, hogy ugye elvileg 50-60 évre szánták ezeket, igen. Tehát fölmerül lassan már, hogy statikailag bírják-e még, vagy hány évtizedig bírják.
Az építés szakma ez ügyben bármikor nyilvánított véleményt? Például, hogy lehet, hogy azok a házak, amelyek már elérik ezt az életkort, esetleg veszélyessé válnak?
Általában meg szokták nyugtatni a közvéleményt, meg a politikusokat, hogy még bírják. De hát azt lehet tudni, hogy annak idején ezeket nem az örökké valóságnak szánták. Tehát a lakás kérdés gyors megoldásának egy, nem azt mondom, hogy átmeneti módszere volt, mert azért annál hosszabb időre szánták, de hát nem 100-150-200 évre. Na hát jó, ezzel hát szembesülni fogunk egy idő múlva oltatlanul.
Hát lassan mindjárt, nem?
Hát igen.
Ezt azért is kérdezem, mert te írtál erről, a lakótelepekről írtál egy könyvet, igaz, hogy nem kifejezetten a 70-es években épült lakótelepekről, hanem egy...
60-as, 70-es évek, sőt a 80-as évekkel fejeződik be, tehát a végén azért elérek a szinte a rendszerváltozásig, és hát azt se tudtam másképp befejezni, mint egy olyan fejezettel, ahol megpróbáltam sorra venni, hogy mit lehetne, vagy mit kellene ezekkel a frissebb lakótelepekkel tenni, de hát ott se írtam azt, hogy védeni kellene, vagy műemlékké nyilvánítani. Egészen biztos, hogy persze ne felejtsük el, hogy vannak azért olyan jó lakótelepek, mint a Pók utcai például, ahol nincs különösebb probléma, az ott lakók becsülik, rendben tartják, másod nem ez a helyzet, tehát hogy lakótelep
ez
nagyon
különböző.
Ez viszont
már szociális kérdés.
Igen, ez kifejezetten szociális kérdés
és
van.
Nem statikai
így
kérdés.
Van,
tehát azok
az
alacsonyabb házak,
tehát a Pók utcában mondjuk ilyen 3-4 emeletes, alacsonyabb házak vannak, azokkal biztos, hogy kevesebb probléma lesz, mint mondjuk a 10 emeletesekkel.
De hát egyszer csak azok is elérkeznek oda, és ez már nem egy építészeti probléma, tehát erről most nyilvánvalóan nem tudunk beszélni,
hát nem,
hiszen ez egy rendkívül súlyos és
szakmai megközelítésből
meghódandó szociális probléma lesz. Viszont még azt szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról a könyvedről, ami már elég régen jelent meg 1995-ben, és most nem is lehet kapni. Ez a Buda építészete a két háború között, hogy megint visszatérjünk a kortársból a két háború közötti időszakra, és úgy tudom, hogy volt egy ilyen talán Pest építészete is.
Igen, az 5 évvel között. Később, 2001-ben igen. Jelent meg, és azt már egy csapattal együtt készítettük, ezt nem egyedül, hanem 4-5 építész és művészettörténész segítővel együtt hoztuk tető alá.
Például a Buda építészete a két háború között, amit feldolgoztál ebben a könyvben, aminek ez a címe. Azok a házak, azok az épületegyüttesek mennyire jellemzőek például ma még a budai városképre?
Hát a budai hegyvidék az a 10-es évektől kezdve, de nagyobb léptékben inkább a 20-as évektől kezdve népesült be. Tehát nyilván amikor hát a 56-os villamos az régen is kiment a Hüvösvölgybe, de mondjuk az 5-ös busz az 1930-tól jár ugyanazon a vonalon.
Mint ma.
Most már nem ugyanazon, igen. Mert régen csak a pesti oldal belvárosig ment, de a Pasaréti téri végállomás az ugyanott van, és még az épület is az, ami 30-valahányban készült.
Milyen érdekes, az ember nem gondolná,
tehát, hogy
évtizedekig járnak buszok ugyanazon az
igen,
útvonalon.
Igen, nem sok ilyen van, nem sok ilyen van.
Tehát, hogy egy ember mondjuk, ha oda születik, egy életet le tud élni, úgyhogy ugyanazzal a busszal jár,
igen,
ugyanazon
igen.
Az útvonalon.
Ugyanaz a számozása ma is. Szóval, hogy ahhoz, hogy be tudjon népesedni, vagy népesülni ez a terület, ahhoz egyrészt közlekedés, utak, tömegközlekedés kellett akkor is, de akkor aztán rohamosan megindult, és én azt gondolom, hogy a mai napig is azért a két háború közötti modern épületek, a másik oldal meg a neobarok épületek, azok még mindig meghatározóak a Naphegytől egészen a Rózsadombig, vagy a Sashegy oldaláig. Tehát sajnos ezekből is bontanak, meg tűnnek el, meg alakulnak át, egyik-másik borzasztó állapotban van, tehát ha mondjuk újra nekiállnék ennek a Budakönyvnek kibővíteni, újra kiadni, akkor nagyon sokat sztornírozni kell belőle, már elpusztultak, és hát egy jó pár kimaradt annak idején, mert erősen szelektálni kellett, így is 500 épület került abba a könyvben.
A pusztulás az kényszerű pusztulás volt, mert olyan állapotban voltak a házak, gondatlanság volt, vagy azért, mert nem nyilvánították mondjuk műemléknek, pedig annak kellett volna?
Is, tehát voltak háborúban megsérült, vagy elpusztult, lebombázott házak, aztán utána nyilván az elhanyagoltság, a társbérletesítés, meg mindenféle egyéb nyomorok rongálták az épületeket, és a rendszerváltás óta pedig hát nap mint nap látom, és egy kicsit rémisztő is, hogy tegnap még ki volt írva egy villára, hogy eladó, ma már nyoma sincs. Ma már csak
a háznak,
ma már csak az alapjait lehet látni, igen, mert valaki megvette, évekig árusították, most megvette, és az első dolog az, hogy lebontja.
És ehhez nem kell engedélyt kérnie. Mert
hát
ez
ha nem védett egy épület, akkor nem, és pláne, hogyha mostani építési előírás ugye nagyobbat tesz lehető, akkor hogy nagyobb házat fognak építeni a zsebkendőnyi kis telekre is.
Egy percünk van még, hogy arról beszéljünk, hogy építészként, hiszen a rádióban már többször volt erről szó, te hogyan értékeled, hogy a 300 négyzetméternél kisebb építmények terveit nem kell engedélyeztetni. Ez szorosan kapcsolódik mondjuk ehhez is, hogy eltűnnek házak, amelyekről később derült volna ki, hogy műemlékek.
Hát a védettségről most ne beszéljünk, mert igen. Az nagyon cudar helyzetben van, de én azt tartom a legborzasztóbbnak, hogy az önkormányzatok, kerületek, helyi hatóságok, azok évtizedek óta, most már legalább 2 évtizede azon ügyködnek, hogy a saját házuk táján rendet tegyenek, hogy legyen szabályozás mindenre, hogy tudják védeni azt, ami védendő, és ezért rengeteget tettek, és nagyon sok pénzt kifizettek. Tehát én azt nem értem, hogy ezt a fajta munkát és felelősséget, ezt hogy lehet? Mert gyakorlatilag, ha csak jó válhagyási vagy rábólintási lehet, tudomásul vételi lehetőségük van, akkor kivették a kezükből azt az eszközt, amivel mondjuk egy budapesti kerület, vagy egy vidéki város önkormányzata valahogy kontrollálni tudja, hogy mi épül. És az emberek magukra vannak hagyva, akkor hát ismerjük, hogy mennek a dolgok, hogy a mostani zűrzavar az tovább fog fokozódni, egészen biztos.
Köszönöm szépen. Ferkei András, Ybl Díjas építészettörténész, a MOME Design és Művészettörténet tanszékének vezetője volt a Nagy Generáció vendége. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Mélykuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu